Szeretettel köszöntünk mindenkit, és a mai témánk címét azt hiszem a programon mindenki látta, de mindenekelőtt utalok arra ma este is, hogy a sorozatunknak ez a címe, hogy gondolkozzunk alapvető kérdésekről. És megkérdezem, hogy a mai témánk, kicsoda az Isten, megtudhatunk-e erről valami bizonyosat, alapkérdésnek tartjuk-e? Hát azt hiszem, hogy az. És figyeljük meg, hogy a kérdés kettős, mert az egyik, hogy kicsoda az Isten, a másik kérdés pedig az, hogy megtudhatunk-e erről valami bizonyosat. Ugyanis arról, hogy kicsoda az Isten, nagyon sok vélemény és elképzelés van az emberek között. De hát ezek különböző emberi elképzelések és vélemények, és annyira különböznek egymástól, és annyira sokfélék, még ha különböző vallásokat vagy felekezeteket nézünk, akkor is különböznek. Aztán még emberek egyénileg is a maguk elképzelésével formálnak maguknak egy istenképet, és akkor hát az a kérdésünk, hogy arról, hogy ő kicsoda, lehet-e biztosat tudni, vagy csak fantáziálni és találgatni lehet. Van két nagyon népszerű könyv ma, ami nagyon terjed, és millió számra adták ki őket. Most csak kíváncsiságból megkérdezem, hogy valaki ezekkel a bestsellerekkel találkozott-e, amelyek például az egyiknek a hátlapján az van, hogyha eddig nem hittél Istenben, ha ezt elolvasod, hinni fogsz. A másiknak a hátlapján azt olvassuk, hogy szóval ez a könyv, ez Istenhez vezet. Na, az egyik könyv a Pi élete. Olvasta valaki? Na. Tessék? Vagy a filmet láthatok, de van, aki... A Dani olvasta, látom. Na, aztán egy másik könyv, az a címe a Viskó. Jó találtam, hogy ezeken a könyveken okulunk sokan. Na, milyen istenkép van ezekben? Most a részleteket nem is mondanám, de a Viskó című könyvben, ami egyébként ilyen igazi mai olvasóknak ehetően van összeállítva, vagy krimiből indul, és aztán stb. Hát ugye ma az embereknek a krimi az, amiből el tudnak indulni. És aztán ebben a könyvben az atya az egy testes, fekete néger nő, a Szentlélek az egy Sarajú nevű lenge hölgy, Jézus egy munkás, ruhás ácsmester, aki állandóan hahotázik, és stb. De hát ekkor még a tartalmi részeket nem is mondtam, csak a külső dolgokat. A Pi életében pedig arról olvassunk, hogy egy indiai kisfiú, akiknek ugye tönkre megy az állatkertjük, és állatkertestől utaznak Amerikába, már otthon Indiában azt kéri a szüleitől, hogy vegyenek neki egy ima szőnyeget, ugye, amit tudjuk, hogy az iszlám szerint, a vallás gyakorlat szerinti, ez egyben bejelenti, hogy megkeresztelkedik egy keresztény templomban, és mikor a hajó törésben, ugye bajban van, akkor azért a Ganésát meg egyéb indiai isteneket is segítségül hív. Tehát ugye ebből nézzük meg, micsoda képek alakulnak ki az emberben Istenről, és ezek olyan könyvek, amelyeket milliók olvasnak, és ugye az ilyen színes történetekbe ágyazott, és mindegyik tud írni, mindegyiknek a szerző tud írni, ilyen szugesszív módon írnak, az borzasztóan belevésődik az embereknek a gondolatába. Tehát akkor azt hiszem, hogy jogosan teszem föl a kérdést, hogy nem csak magában kérdés ez, hogy kicsoda az Isten, de rögtön utána kell, hogy kövesse, hogy lehet erről megtudni valami hiteleset, valami biztosat, mert itt aztán elvész az ember a sokféle elképzelés, meg a különböző képen bemutatott istenképek között. És mielőtt azonban még erről egy kicsit belemélyednénk ebbe a témába, fölolvasnék egy bibliai igét, tegnap is olvastam ugye ilyen nagyon tömör, nagyon egyszerű igéket, hogy azért elevenen legyen a fejünkbe arról, amiről tegnap volt szó, és ez az ige, amit felolvasok Ézsaiás könyve 45. fejezetének a 12. verséből, ez tulajdonképpen teljesen összefoglalja azt, amiről tegnap este volt szó. Ézsaiás könyve 45. fejezetében a 12. vers így hangzik. Isten szól, és ezt mondja: én alkottam a földet, és az embert rajta én teremtettem, és terjesztettem ki kezeimmel az egeket, és minden seregüket én állattam elő. Ugye, tehát itt bemutatkozik az Isten, és azt mondja, hogy én alkottam a földet, az embert rajta én teremtettem, én terjesztettem ki kezeimmel az egeket, mi már nagyon értjük, miért van ez többes számban, mert galaxisok sokaságáról van szó, és minden seregüket, vagyis az égi testeket én állítottam elő. Na most, ha valóban létezik egy ilyen mindeneket teremtő, és ahogy tegnap beszéltünk róla, ezen kívül fenntartó Isten, akkor az egy óriási kérdés, hogy ő kicsoda. Mert hogy ő kicsoda, ha abszolút hatalommal rendelkezik, és minden világon, minden létező tőle függ, akkor azt mondhatjuk, hogy ezen múlik a személyes életünk, de az egész emberi jövőnek az optimizmusa, hogy ez az Isten vajon kicsoda. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy meg lehet-e tudni erről valami bizonyosat. Hát egyet hamar leszögezhetünk, hogy tudományos kutatással nem lehet. Tehát ugye mi ahhoz vagyunk szokva, az a biztos, amit a tudomány mond, amit ugye tapasztalatilag megismernek, kikutatnak, bizonyítanak, de erről a fajta megismerésről Istennel kapcsolatban le kell mondanunk. Nagyon egyszerűen objektív okai vannak, mert hogy Isten létezik-e a világmindenségbe, hát ehhez be kéne járni a világűrt, hogy tapasztalati, tudományos ismeretet szerezzünk róla, de hát ezt talán más évben is említettem, hogy nincs akkora emberi életkor, és nem létezik annyi energia a Földön, amivel ezt meg lehetne oldani, hogy az ember bejárja a hihetetlen fény éveket valamiféle emberi űrjárművel, és hogy így mondjam, közvetlen tapasztalást szerezzen arról, hogy van-e ott valaki. Szóval ez az út járhatatlan. És valójában egyetlen lehetőségünk van arra, hogy valami hiteleset megtudjunk Istenről, és én ezzel kapcsolatban szeretnék egy néhány sort idézni Voltaire-től, akit ugyan a 18. századi nagy francia filozófust, még az emberi jogok harcosát, őt ugye az ateizmus atyának tekintik, de a lisszaboni földrengés után, ami 1755-ben volt, így tartják számon a filozófia történetben, hogy egy lisszaboni válság lett jellemző, így nevezték el, egy válság Voltaire gondolataiban. És itt felolvasok néhány sort, és mindenki próbálja megfigyelni, hogy egyet tud-e érteni ennek a logikájával. A sorsunk rettegés minden nézet szerint, s olyan, mit biztosan hihetnénk, semmi sincs. És a természetet kár is kérdezni, néma. Isten kell, hogy legyen, ki szól is hozzánk néha. Saját műve, csak ő magyarázhatja azt. Tőle vár érveket a bölcs, s búsvigaszt. Nélküle kételj és tévejgések hínárja húz, és a fulladó nem lelhet szalmaszára. Mi a lényege ennek a versnek? Azt mondja, olyan, mint biztosan hihetnék, semmi sincs. Egyetlen lehetőség az, ha Isten nem csak van, de szól is hozzánk néha. Mert ha ő maga magáról nem beszél, ahogyan a vallásos nyelven mondják, magáról nem ad kinyilatkoztatást, akkor mi képtelenek vagyunk őt megközelíteni, és semmi bizonyosat nem tudunk róla. Csak ha ő maga szól hozzánk. Engem ezek a sorok arról győznek meg, hogy Voltaire tényleg éles gondolkodó volt, mert ennek a logikájával nehéz vitába szállni. Talán még egyszer elolvasom, jól figyelje meg mindenki. A sorsunk rettegés minden nézet szerint, s olyan, mit biztosan hihetnénk, semmi sincs. És a természetet kár is kérdezni, néma. Isten kell, hogy legyen, ki szól is hozzánk néha. Saját műve, csak ő magyarázhatja azt. Tőle vár érveket a bölcs, s búsvigaszt. Nélküle kételj és tévejgések hínárja húz, és a fulladó nem lelhet szalmaszára. Azt hiszem, nagyon együtt tudunk érezni, és egyet is tudunk érteni azzal, amit leírt. Na most, ha ezt elfogadjuk az ő logikáját, és azt mondjuk, hogy tehát hiteleset Istenről csak akkor lehet megtudni, ha ő maga szól magáról, akkor most már a következő lépés a keresésünkben az, hogy hol van a világon, hol létezik olyasmi, hogy Isten szólt. Hol van ilyen meggyőződés, hogy Isten maga magáról adott kinyilatkoztatást. És ha ezt számba vesszük, akkor összesen három olyan szent könyvet találunk, amiről az adott vallás, amelyhez tartoznak, azt mondja, hogy ez isteni önkinyilatkoztatás. Itt az Isten szól, Isten ad magáról ismeretet, kinyilatkoztatást. Hát elmondanám, melyik ez a három. Az első a hinduizmus, és a hinduizmusnak két szent könyve, az egyik a Védák, amiről azt mondják, hogy sugalmazott irodalom, időszámításunk előtt 1000 és 500 között keletkezett. A másik hinduizmusban, másik isteni kinyilatkoztatásnak tartott irat, a Mahabharata eposz, annak is egy részlete, a Bhagavad Gita, ahol ugye a Krisna Isten szól, ez a bizonyos Arjunához is ad kinyilatkoztatásokat magáról. És a hinduizmus után a következő vallás, amely azt vallja, hogy Isten önkinyilatkoztatását adja tovább az embereknek, ez az iszlám, azon belül a Korán. Az iszlámon belül egyenesen úgy hívják a Koránt, hogy égből leesett könyv, amely egy az egybe szó szerint Isten szavát közvetíti. És a harmadik a kereszténység. A kereszténység, ja bocsánat, nem mondtam, hogy a Korán mikor keletkezett. A Korán időszámításunk előtti, bocsánat, utáni, időszámításunk utáni 6. században, sőt 7. században keletkezett. Tehát időszám 622, ugye az iszlám születését általában ehhez kötik, tehát időszámításunk utáni 7. század. Na most a kereszténység a Bibliát vallja Istentől ihletetnek, meg kell mondanom, hogy papíron többnyire, vagy így mondom, hát nem papíron, hanem hitvallások szintjén. Ebben egy keresztény felekezet sem különbözik egymástól, hogy elméletileg hitvallásban mindegyik az Isten ihletett beszédének önkinyilatkoztatásának vallja, de ha ez nem csak hitvallás szintjén lenne, ugye akkor eleve nem is lenne több keresztény felekezet, ha mindenki ezt nem csak vallaná hitvallás szintjén, hanem ha tényleg ehhez is igazodna minden, amit a kereszténység elvben vall és gyakorol. A Biblia pedig az időszámításunk előtti 15. századtól az időszámításunk utáni 1. századig keletkeztek a Biblia különböző iratai, tehát régebben kezdődik a története, mint a Védáké, és az időszámításunk utáni 1. századig tart a bibliai iratoknak a keletkezése. Lehet, hogy valaki hiányolja a buddhizmust, de a buddhizmust úgy is szokták nevezni, hogy ateista vallás, mert ugye nem foglalkozik az Isten kérdéssel igazából, csak azzal, hogy hogyan lehet a szenvedéstől szabadulni, és azt csak később a buddhizmus egyes irányzatai kezdték isteníteni Buddhát, de ő maga egy megvilágosodásról vall, tehát az ő tanításai, az ő megvilágosodásának a terméke. Ez az, amire a buddhizmus épül. Most akkor, ha már idáig eljutottunk, hogy számba vettük, hogy milyen vallások vannak, amelyek azt mondják, hogy ez Isten önkinyilatkoztatása, akkor most azt a kérdést kell föltennünk, és mivel bizonyítják ezt az állítást, ugye? Mert ez a következő logikai lépés, hogy én most szeretném ellenőrizni, hogy hitelt adhatok-e ennek, és szeretném megtudni, hogy melyik mivel magyarázza, vagy mivel bizonyítja azt, hogy ez valóban Isten önkinyilatkoztatása. És ha így elindulunk, akkor nézzük először a hinduizmus szent iratait, mert ezzel kezdtük a felsorolást. Hát a Védák, az úgynevezett kaviknak a műve, ezek vándor énekesek voltak, és mielőtt írásba foglaltatott volna a Védák irata, annak a különböző részei, addig évszázadokon át szájhagyományban élt. Na most itt mindjárt elakadunk, mert tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy kik voltak, akik tolmácsolnák, mint emberi tolmácsok az isteni kinyilatkoztatás. Tehát ezeket a kavikat nem tudjuk sem név szerint, sem karakterükben azonosítani. Azon kívül sokáig szájhagyomány útján volt a védák tartalma, tehát semmi garanciát nem látunk arra, hogyha nem is vonnánk kétségbe, hogy ez itt van valami isteni kinyilatkoztatás, de hogy ez pontosan került bele a védák gyűjteményébe. Na most, ami a Mahabharátát illeti, a Mahabharátára pedig azt szokták mondani, olyan, mint egy folyam, amiben sok patak folyik bele, mert egy nagy nemzeti eposz ez, amiben mindenki beleírt valamit, és megint csak nem tudjuk pontosan ellenőrizni, vagy azonosítani, kik voltak, és vajon tényleg ez itt most a Krisna Isten, ha nem fűzünk hozzá semmi kételyt, hogy szólt Arjunához, de mivel tudjuk azt, mi a biztosítéka annak, hogy pontosan azt őrzi meg a Bhagavad Gita, amit magáról mondott. Mert homályba vész, az is, hogy kik írtak bele, az is homályba vész, hogy pontosan rögzítettek azt egy bizonyos isteni kinyilatkoztatást. Ami a Koránt illeti, az iszlámnak a szent könyvét, ott is elakad az ember, ott azon akadunk el, hogy egyetlen egy személy, Mohamed, az iszlámnak az alapítója, ő állította azt, hogy ő hozzá Isten szólt, mikor a Mekka melletti hegyoldalon volt, és hogy őt megbízta azzal, hogy az üzeneteit tolmácsolja. De ráadásul ott van az a gond, hogy Mohamed maga nem tudott sem írni, sem olvasni, és halála után egy íródeákja, az Ayn Ibn Abid, ő volt az, aki ezt írásban rögzítette, de utána még egy pár kalifa jött, amíg még mindig végül megállapodtak a végleges szövegben. Tehát itt is elakadunk azon, hogyha megint nem vitatkoznánk azzal, hogy Mohamedhez Isten szólt és rábízott valamit, de mi a garancia arra, hogy ez pontosan van megörökítve a mi számunkra. És amikor végül a Bibliához fordulunk, itt a dolog nagyon érdekesre fordul, mert nem egy puszta állítást találunk, hogy ez egy Istentől ihletett könyv, hanem egy részletes magyarázatot arra, hogy az Isten kinyilatkoztatása hogy jutott le ide hozzánk az egyes emberekhez. Szeretnék olvasni Jelenések könyve első fejezetéből az első verseket, hogy figyeljük meg, hogy milyen röviden, nagyon röviden, de milyen tömören írja le azt az utat, ahogy az Istennek a gondolata hozzánk emberekhez eljut. Itt megjegyzem, hogy az Isten gondolata szükségszerűen olyan kell, hogy legyen a miénkhez képest, amennyiben ő tényleg a világmindenséget teremtő és fenntartó Isten, mint ahogy Ézsaiás proféta könyve közvetíti az üzenetét, így hangzik, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az én utaim a ti utaitok, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb a gondolataim gondolataitoknál, és utaim utaitoknál. Na hát itt is rögtön rájön az ember, ha az Isten gondolatai szükségszerűen ennyivel magasabbak kell, hogy legyenek a mieinknél, akkor nincsen semmi más mód az ő önkinyilatkoztatása megismerésére sem, vagy megértésére sem, csak ha maga készít valami utat, ha maga épít valami csatornát, és maga találja ki, hogy így mondjam, hogy az ő magas gondolatait hogy tudja nekünk embereknek közérthető nyelven eljuttatni. Mert ugye ezt tegnap is olvastuk, hogy az ember méltóságát abban határozza meg maga Jézus Krisztus, hogy az Isten beszéde van az emberhez. Tehát ő is azt mondta, Isten beszél az emberhez, de neki kellett feltalálni azt az utat, hogy az ő gondolata, az ő beszéde közérthetően hogy jut el hozzánk emberekhez. Na, Jelenések könyve első fejezetében a következőket olvassuk, mindjárt a legelső verstől olvasom. Így kezdődik Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyal által megjelentette az ő szolgájának Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban. Na most nem tudom, hogy első olvasása mennyire tudtuk követni, de most térjünk vissza. Azt mondja, ez Jézus Krisztus kijelentése, de amelyet az Isten adott neki, ez az atyára utal. Tehát itt így szoktuk nevezni, hogy kinyilatkoztatás lánc. Tehát van legfelül az atya, aki a fő, az úgynevezett isteni háromságon belül is a Biblia szerint, ami persze nem emberi hierarchikus módon kell érteni, de azt mondja, hogy ő adta át az ő gondolatait, az üzenetét Krisztusnak. Krisztus pedig azt mondja, az ő angyala által megjelentette Jánosnak. Ez a János Jézus 12 tanítványának az egyike, ugye, aki most éppen Pátmos szigetén van számüzetésben, és amikor azt mondja angyala által, itt csak annyit jegyezzünk meg, hogy ugye az angyalról nagyon furcsa dolgok jutnak eszünkbe a népies elképzelések szerint, a Biblia szerint ők ugyancsak a Istennel rokon lények, magasabb rendű természetűek, hatalmas intelligenciájuk az embernél magasabb rendű teremtményi kategória, és azt mondja, hogy angyalokat is felhasznál az ő kinyilatkoztatása közvetítésére. Ezt a Bibliában meg is találjuk, hogy sokszor a prófétáknak angyal magyaráz, vagy angyal vezeti őket egy isteni kinyilatkoztatás során. Tehát ők is részt vesznek. Aztán itt van egy ember, ez a bizonyos János apostol, aki úgy nevezi az írását is, hogy prófétálás beszédei, ugyanis nagyon sokan a próféta szót ahhoz kötik, hogy az valami ószövetsége, az a zsidóknál voltak próféták, de a Bibliában tágabb értelemben próféta mindenki, akire az Isten kinyilatkoztatást bíz, hogy az embereknek közvetítse. Ezt így mondja Mózes 4. könyvében, a 12. fejezet 4. versében, ha valaki az Úr prófétája köztetek, én álomban, látomásban szólok azzal. Tehát, ha valaki az Úr prófétája, az azt jelenti, hogy Isten szól hozzá, közvetlen kapcsolatot létesít vele, üzenetet bíz rá, és azt is mondja, hogy álomban, látomásban. Erről nem szeretnék semmit részletesen szólni, most csak annyit, hogy az Isten nem közönséges körülmények között szólt hozzájuk mondjuk az utca zajában, hanem egy nyugalmi állapotot teremtett bennük, vagy pedig az éjszakai álom nyugalmi állapotában szólt hozzájuk, és bízta rájuk a maga kinyilatkoztatásait. És nagyon jellemző, hogy János a maga szerepéről azt mondja, ő pedig bizonyságot tett, szó szerint így is fordíthatjuk a gönök szöveget, tanúskodott mindenről, amit látott és hallott. Ugye a tanúnak az a dolga, hogy ne tegyen hozzá, ne vegyen el, azt mondja el, amit tényleg látott és hallott. És ezért mondja az Újszövetség, hogy a próféták mind Isten szent emberei voltak, mert olyan erkölcsiségű embereket választott ki Isten, akik az úgynevezett prófétai fegyelmet komolyan tartották, akikben meg lehetett bízni, hogy a saját gondolataikból semmit nem kevernek hozzá, ők csak a tanú szerepét töltik be, ha népszerű, ha nem népszerű, akármilyen következményekkel rájuk nézve, ők, mint a hűséges tanú, pontosan egy az egyben továbbadják Isten üzenetét, amelyet rájuk bízott. Ezért mondja Péter apostol a levelében azt, az írásban, a prófétai írásokban egy szó sem támadt. Ez nagyon erős kifejezés. Egy szó sem támadt saját magyarázatból, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak Isten szent emberei. És így születnek meg a prófétai írások. És mindjárt egy óriási különbség van az előző világvallásokhoz képest, mert akad ugyan egy-két névtelen szerző, de a túlnyomó többségét a 66 bibliai irat szerzőinek név szerint történelmileg lehet azonosítani, mint történelmi személyeket, és végtelenül egybehangró, nagyon pontosan egybehangzó a vallomásuk. Például, ha valaki kinyit ószövetségi könyveket, az Úr beszéde, amely lőn ehhez és ehhez a prófétához. És akkor mondja, hogy ennek a királynak ennyedik eszendeibe, ennek a hónapnak ezen a napján, tehát mindegyik úgy szól az Isten kinyilatkoztatásáról, mint ami egy datálható történelmi esemény volt az életükben. Tehát nem hallucináció volt, nem valami álmodozás volt, hanem egy adott történeti esemény volt, datálható időpontban. Isten szólt hozzájuk, és ezt az üzenetet bízta rájuk. És akkor a történetnek még mindig nincs vége, hogy a kinyilatkoztatás lánc hogy jut el az egyes emberhez, mert utána a bibliai jelenések könyve más részében is folytatja, hogy utána akkor így mondja, hogy Isten ad még tanítókat, és a tanítók azok kisebb, mint a próféta, kevesebb, mint a próféta, de őket Isten arra használja fel, hogy megvilágosodik nekik, hogy mit is tartalmaznak azok a próféta írások, tehát abban tudnak segíteni, hogy kinyissa az értelmét annak, ami a prófétai írásokban van. De a Biblia szerint egy nagyon szép meghatározást idézek Jézustól, azt mondja, hogy ki a bölcs írástudó. Mondhatnám így, ki a bölcs tanító. Azt mondja, aki mindig út és újat hoz elő, mint a jó gazda ember az ő tárházából. De ebben az a döntő, hogy nem a maga gondolatait mondja ő sem, hanem előhoz a tárházból, az isteni kinyilatkoztatásnak a tárházából, a prófétai írásokból út és újat. Pál apostol ezt úgy is mondja, hogy kinyitja az ige ajtaját, tehát abban segít, hogy feltáruljon azok az magas isteni gondolatok, amelyek abban vannak. És még mindig nincs vége. Azt mondja az írás, mikor egyes emberek ezt hallgatják, vagy olvassák, vagy közvetlenül kinyitja a Bibliát, és olvassa, vagy hallgatja, akkor ott van az a titokzatos harmadik isteni személy, a Szentlélek, aki mindenhol, ahol ellenállásban nem ütközik, ahol az emberek nyitottak vagy vágyakoznak rá, akkor még személy szerint segít, és az ő gondolataikban dolgozik, hogy amit hallottak, azt közvetlen magukra tudják alkalmazni, illetve pontosan megértsék. Nem tudom, van-e közöttünk, aki átélt ilyen megvilágosodást, remélem, hogy van. Hogy egy bibliai ige ilyen közvetlenül éreztem, hogy nekem világította meg valami felsőbb hatalom is. Most ez közvetlenül rám vonatkozik. Tehát ez a kinyilatkoztatás lánc onnét indul, hogy az Atya átadja a gondolatait Krisztusnak, aztán így jön lefelé, és végül még a Szentlélek segít az egyes embernek, hogy pontosan értse meg, jól értse meg, és önmagára alkalmazza. Hát ugye ez egy kicsit már sokkal részletesebb és sokkal elgondolkoztatóbb magyarázat arra, hogy az Isten gondolata hogy jut el én hozzám emberekhez. De külön érdekes az is, hogy hogyan maradtak fenn ezek a prófétai írások. Ugye, mert hát az ember azt is mondhatná, jó, hát azért időszámításunk előtt 15. századtól az időszámításunk utáni első század végéig, hát pardon, nyomtatás csak a 15. századtól van. Hát addig mi volt ezekkel az írásokkal? Hát nincs ez a kézirat, ami ennyi időt kibír, főleg ha forgatják, és a legeredetibb kéziratok, az úgynevezett autografák nincsenek is meg a bibliai iratokról. És akkor azt mondjuk, hogy hát ha ezeket csak úgy másolgatták, hát annyi hiba lehetőség. Ez nagyon divatos volt a 20. század első felében, aztán mintha elvágták volna, elhallgatott ez a kritika, vagy ez a felfogás. Azt is megmondom, hogy miért. Az új szövetséggel kapcsolatban már korábban, mert a 19. század második felében volt egy Tischendorf nevű névet kutató, aki az egész életét annak szentelte, hogy kutasson a Közel-Keleten is például, és régi új szövetségi kéziratokat fedezzen föl. Talált is. És volt két német kutató, ez a nevük, hogy Veszkott és Hort, ezek meg kiszámolták, hogy az összes szövegváltozatok, miután összejött több száz kézirat, úgynevezett majuszkulusz, nagybetűs, meg kisbetűs, minuszkulusz kódexek, mikor ezeket mind összevetették, akkor az derült ki, hogy az összes változatok, noha sok évszázadon át kézzel másolták, csak 1/1000-ét érintik az új szövetség szövegének, és azok sem értelmi jelentőségűek, közértelmet befolyásolnák. Az Ószövetségnél pedig az úgynevezett holtengeri tekercsek megtalálásával hallgatott el a dolog, és itt ugye gyakorlatilag az Ószövetség minden könyvéből találtak kéziratot vagy kézirat töredéket, és ezeket persze tudósoknak a hada tanulmányozta, mert így mondták, hogy minden idők legnagyobb kézirat lelete, ugyanis sokféle szempontból vizsgálták őket, és megegyeztek a kutatók, hogy időszámításunk előtti első, második századból valók. Tehát, hogy így mondja, már egész közel a keletkezéshez viszonylag, és főleg pedig az volt az érdekes, hogy az addig ismert legrégibb kézirat az Ószövetségről, az úgynevezett Szentpétervári kódex, egy héber nyelvű kézzel írt kódex, ugye az csak 1006-ból való volt. Ne lepődjünk meg, hogy olyan késői, mert a zsidók, ha egy kézirat már elhasználódott annyi, hogy nehogy profánul bánjanak vele, akkor eltemették az úgynevezett Genizában, a zsinagógák melletti kézirat temetőben. Tehát nem maradtak fenn annyira régi kéziratok, ez volt a legrégibb. Na most időszámításunk után 1006-tól, időszámításunk előtt első-második századig, ha visszamegyünk, hát a testvérek között is ugye 1000 esztendő különbség. És most itt lehetett összehasonlítani, 1000 esztendő alatt mit változott a szöveg. Sajnálom, hogy nem jutott eszembe, hogy elhozzak egy képet. Egyszer egy folyóiratnak a címlapján találtam, és eltettem. Ezen a képen az látható, hogy a jeruzsálemi könyvcsarnokában, vagy ahol az egyik holtengeri tekercs, az egyik ézsaiás tekercs van kiállítva ugye üveg mögött, ott mai jeruzsálemi diákok ott állnak a nyomtatott héber bibliával a kezükben, és egy nagy tóval nézik és hasonlítják össze a két szöveget. Tehát ez egyszerűen szédületes, hogy egy mai nyomtatott héber bibliával oda mehetsz, és a múzeumban az üveg mögött egy nagyító segítségével végig ellenőrizgetett saját szememdel, hogy változott-e a szöveg, az ősi szöveg. És az ember még jobban meglepődik, mikor a Bibliában ilyen igéket talál. Az egyiket érdekes pont Ézsaiás könyvében, nem tudom mit éreztek, akik a Ézsaiás könyvét végig vették, mint tudósok, ugye sorról sorra, betűről betűre, mikor ide értek, mert Ézsaiás könyve 34. fejezetének a 16. versében a következő található. Keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok, ezeknek egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad, mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket. Na most ez azért nagyon érdekes, mert az egyik Ézsaiás tekercsből 4 szó hiányzott, de a helye ki volt hagyva. Az írnok valamiért még nem tudott valamit, vagy utána akart nézni, de a helye ki volt hagyva. És az pontosan annyi szó hiányzott. És elég megdöbbentő lett, mikor most keressétek majd az Úr könyvében, olvassátok, ezeknek egy híjuk sincs. Egyik a másiktól el nem marad, és mi a magyarázat? Mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze. Erre én azt szoktam mondani, hogy én nagyon furcsálnám, ha van egy világ mindenséget teremtő mindenható Isten, és ő akar nekünk embereknek valamit mondani, és azt már nem tudja megoldani, hogy az pontosan eljusson hozzánk. Azt már nem tudja, az ő képességeit vagy lehetőségeit meghallgatja. Hát, hogyha Isten akart nekünk üzenni, akkor igen, ő tudott arra vigyázni, hogy az a szöveg sértetlenül jusson el hozzánk. Egy másik pedig, amit Jézus mondott a híres hegyi beszédében, bizony mondom néktek, az ég és a föld elmúlik, de a törvényből, és a törvény trágabb értelme megint az egész írott kinyilatkoztatást jelenti, egy jóta, vagy egyetlen pontoska el nem múlik, amíg mindenben nem teljesedik. Tehát Jézus megint azt mondta, nem, ez a szöveg, ez éppen meg fog maradni, hogy egy tanúbizonyság legyen az embereknek, és az Isten üzenete eljusson. És ha idáig eljutottunk, hogy azt mondjuk, hogy legalábbis elgondolkoztató és figyelemre méltó, és a hinduizmus szent irataihoz és az iszlám koránjához képest a Bibliában van egy részletes magyarázat arról, hogy hogyan jut el az Isten gondolata, az Isten beszéde, üzenete hozzánk, és még hogy az Isten vigyázni is tudott arra, hogy ez hozzánk pontosan eljusson, akkor most még egy utolsó kérdésünk van, és ez az utolsó kérdés úgy hangzik, hogy magán hordozza-e az isteni eredet bélyegét ez a szent könyv. Mert ha már még Isten transformálta emberi szintre, emberi fogalmakra, emberi beszédre is a maga gondolatait, de hát, hogy így kell mondanom, valamiféle isteni zsenialitásnak a kézjegyét elvárjuk, hogy benne legyen. Szóval valahol nyilvánvaló legyen, hogy ez azért tényleg isteni eredetnek a bélyegét hordozza magán. És szeretnék olvasni néhány sort Pascaltól, a 17. századi nagy francia gondolkodótól, aki arról írt, hogy ő például, hogy végignézte a vallások világát, mit keresett, és milyen mércével kereste, hogy mi az, amivel érdemes szóba állni. Ezt írta: temérdek vallást találok a világ különböző országaiban és minden időkben, de egyikük sem mondhat magáénak olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, sem olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. Sem az egyik, sem a másik nem rendelkezik az igazság elegendő jegyével, sem bármi olyasmivel, ami szükségszerűen döntő. Ezért az értelem nem állhat egyik oldalára sem. És utána ezt is mondja, mondhatnak akármit. Meg kell vallani, hogy van a keresztény vallásban valami meglepő. Mert maga beleszületett, vetik ellenem. Egyáltalán nem. Emiatt inkább megmakacsolom magam, attól tartva, hogy az elfogultság tévútra vezet. De annak ellenére, hogy beleszülettem, mégiscsak így gondolkodom. Tehát ő nagyon sokat foglalkozik a gondolatokban más vallásokkal is, de állandóan tesz összehasonlításokat. Tehát jól szemügyre vette őket, és figyelj meg, milyen kifejezéseket használt. Azt mondja, keresek olyan erkölcsöt, és keresek ma az igazságnak olyan bizonyítékait, amelyek szükségszerűen döntők, amelyek végleg meggyőznek. Ilyen bizonyságokat keresek, és azt mondta, ezeket nem találtam meg, de a kereszténységben van valami meglepő. És akkor hadd szóljak befejezésül arról, hogy csak felsorolás jelleggel, hogy mi az, ami meglepő a kereszténységben minden más világvallással összehasonlítva. Pontosabban most már a kereszténységet azonosítsuk a Bibliával, mert azt mondhatjuk, a hiteles kereszténység az egyedül a Biblia, amelyet kivétel nélkül minden felekezet el is ismer ősforrásnak, a kereszténység ősforrásának. De aztán ehhez képest a kereszténység nagyon sokféleképpen variálódott, tehát azonosítsuk a kereszténységet csak magával, a Bibliával. Tehát akkor mondom így, hogy mi az, ami a Bibliában meglepő? Hát elsőnek maga az Isten kép. Ahogyan az Istenről beszél. Van egy ilyen vallástörténeti elmélet, hogy a különböző vallások úgy születnek, hogy az emberek kivetítik a vágyaikat, a heroikus emberi tulajdonságukat, és megtestesítik egy istenség személyében. De ez a Bibliánál összeomlik, ez a vallástörténeti elmélet, mert olyan Isten kép van benne, ami teljesen ellenkezik az ember természetével. Amilyet az ember kitalálni nem tud. Ugye gondoljunk arra, hogy a legkülönbözőbb vallásokban az Isten mindenütt egy uralkodó. Mondhatnám így, egy nyomasztó nagyság. A Bibliában pedig ugye az a Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy aki őt látta, látta az atyát. Ő azért jött a világra, hogy emberként kinyilatkoztassa, hogy kicsoda az Isten. Ez a Jézus azt mondta, hogy én nem olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Tehát olyan Isten, aki állandóan dolgozik, aki állandóan szolgálja a teremtményeit, hát ilyen kép nincsen. Mindenütt egy monarchikus uralkodóhoz hasonlít inkább az Isten kép. A Bibliában pedig ilyen Isten van. Ebben az évben éppen vörös év van, ugye Vörös Sándor századik születésének a századik évfordulója. Hát hadd idézek egy kis rövid epigrammát Vörös Sándortól, aki hihetetlenül jól fogott meg valamit ezzel az Isten képpel kapcsolatban, ami egyedül a Bibliában található. Ezt mondta: valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a mindenség. Tetszik? Még egyszer elmondom, érdemes megjegyezni. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a mindenség. Ugye ez szívbe markoló vers, de jól érzékelteti, hogy milyen más istenkép, meglepő istenkép. Aztán a másik az emberkép. Nem akarom részletezni, Csak ezt Pascal megint nagyon jól fogta meg, amikor azt mondta, hogy csak az ember, az az antropológia, az az emberről való magyarázat, vagy emberkép hiteles, amely az ellentmondásokat meg tudja magyarázni az emberben, hogy miért egyszer csodálatos, miért máskor szörnyeteg, és miért van az ember egyrészt a nagysága, másrészt a kicsisége, ezeket, hogy tudja ezeket a dolgokat feltárni. Azt is megemlítem, hogy én mindig örülök a főiskolán, mikor tanulunk a Biblia etikán belül az antropológiáról, és akkor jönnek a diákok, és azt mondják, na, most a saját működéseimet végre megértettem. Most úgy érzem, hogy helyben vagyok. Most már van egy rendező elvem ahhoz, hogy jobban értsem, hogy mi az ember. És ez teljesen a Bibliából származik. A Biblia olyan elemzést ad arról, hogy kicsoda az ember, és milyenek az emberek lelki működései, hogy hát szóval az meghalad, és nagyon sok mindenben ellentétes az egyébként tiszteletre méltóan az emberi lelket kutató pszichológiának a megállapításaival, mert tiszteletre méltóan kutatja, de isteni kinyilatkoztatás nélkül sok mindenre rájönni nem lehet, sőt el lehet tévedni. És aztán a következő, amit említenék, a Bibliának a megváltástana. Erről most semmi részletet nem mondok, majd pénteken különösképpen erről szeretnék szólni, de annyit mondok, hogy mindjárt egy meglepő dolog, amiben minden más vallástól különbözik a kereszténység, vagy akár mondhatnám ugye az Ószövetség, az Izrael vallása, mert az Ószövetség ugye az közös, de hát ami ma a judaizmus, az már nem egészen az Ószövetségi Izrael vallása. Nos, tehát a megváltás tana, annyit hadd mondjak, hogy minden vallás úgy gondolkodik, hogy az embernek kell engesztelni Istent. Az ember ad Istennek áldozatot. És a Bibliában pedig teljesen fordítva van, azt mondja, Isten ad áldozatot az emberért, Isten fizet árat az ember megmentéséért. Ez egy óriási különbség, nem? Tehát nem az embernek kell áldozatot adni az Istennek, nem az embernek kell engesztelni az Istent mind nagyobb áldozattal, hanem fordítva, Isten ad áldozatot az emberért, és Isten fizet hatalmas árat az embernek a megmentéséért. És ez egy teljes különbség. És szeretnék még szólni arról is, hogy van még egy meglepő dolog a kereszténységben, ez pedig a beteljesedett történelmi proféciák. Erre mondta azt Pascal, na, ilyet egyetlen vallásban nem találok. Nem tudom, vannak-e köztünk, akik más vallással foglalkoztak, vagy utána néztek, találtak-e benne ilyen jelenséget, hogy egy perspektívikus vázlat az emberi történelem kifutásáról, végkifejletéről, és aztán azt látjuk, hogy ami ebből lepergett, az hajszál pontosan. Minden úgy történt, ahogy Isten előre ki megmondta. Szeretnék olvasni Ézsaiás könyve 44. fejezetéből egyetlen mondatot. Ézsaiás könyve 44. fejezetében a 7. vers így hangzik. 44. fejezet 7. verse. Megint csak az Isten szól az emberhez, és itt is olyan mélyen, hogy így mondjam, Isten önmagát megalázva próbálja nyitogatni a szemünket, és rádöbbenteni minket dolgokra. Ezt mondja, ki hirdetett hozzám hasonlóan? Jelentse meg, és hozza azt elém, mióta a világ népét teremtém, és jelentsék meg a közeli és távoli jövőt. Tehát azt mondja Isten, nézzetek körül, ki hirdette meg a közeli és a távoli jövőt, és az pontosan beteljesedett. Sehol ilyen jelenséget a Biblián kívül nem találunk. Erre rengeteg példát lehetne hozni, és nem is tudom, melyiket említsem, mert az időt már nem szeretném nyújtani. Most talán egy legfrissebbet, amit nagyon elgondolkoztam. Nem tudom, valaki megfigyelte-e, hogy a Ferenc pápa, ugye a nemrégibe beiktatott pápa milyen nyilatkozatot tett, amikor Rio de Janeiroból, a világifjúsági tanálkozóról jött visszafelé, ugye a repülőtéren nyilatkozott újságíróknak, és többek között arról beszélt, hogy igaz, hogy a Biblia bűnnek mondja a homoszexualitást, de azért ezt nem, ugye? Hogy ki vagyok én, hogy ezt elítéljem, és ezt a jelenséget integrálni kell az emberi társadalomba. Ugye ezek elhangzottak. Na most, amikor én ezt hallottam, ami ugye egy drámai fordulat, egy óriási fordulat, mert eddig ugye ez szembenállás volt az egyház részéről ezzel a jelenséggel, hogy nekem abban a pillanatban eszembe jutott, hogy Jézus mit is mondott. Azt mondta Jézus, az ő eljövetele előtti világ hasonló lesz a Lót napjaihoz. Röviden csak ennyit mondott, hogy az emberi történelem a legvégső szakaszában hasonló lesz a Lót napjaihoz. Hát aztán, aki meg akarja tudni, hogy milyenek voltak a Lót napjai, az Mózes első könyve 19. fejezetében olvassa el, hogy Sodoma. Miért lett aztán szimbolikus név, és akkor elgondolkodom azon, hogy miután a legmagasabb helyről elhangzott ez a megengedő nyilatkozat, még mi következik ezután, még mennyivel mértékben fogja ellepni ez a jelenség az emberi társadalmat, és mennyire teljesedik Jézusnak a szava. Tessék összehasonlítani korábbi korokkal, hogy ilyen hallatlan méreteket ez a fajta alternatív ugye szexualitás, ez nem öltött soha a történelemben. Volt, de ilyen méreteket soha nem öltött. És lehet, hogy még tovább lépünk ezen a vonalon, és még jobban teljesedik Jézus szava, hogy hasonló lesz a Lót napjaihoz. Aztán mondok egy másikat, ugye ezt talán más évben említettük, azt is mondta Jézus, hogy hasonló lesz a Noé napjaihoz. És akkor a Noé napjainak a jellemzését felütjük, ott meg azt olvassuk, hogy a vízözön előtti világban Noé napjaiban betelt a föld erőszakkal. Hú, de szíven üti az embert, nem? De a mi világunk folyvás telik az erőszakkal, és nem tudjuk, hol lesz ennek a vége. És ezek azért a távoli jövőbe, 2000 évvel ezelőtt hangzottak el, és a távoli jövőbe mutatók, és még nagyon sok mindent lehetne mondani. És végül lezárásul csak annyit szeretnék mondani, hogy tehát mindenkinek saját magának kell ezeket a kérdéseket nyilván végig gondolni, hogy lehet-e szóba állni azzal, hogy egyetlen hiteles forrás van, én ide jutottam egyértelműen, hogy egyetlen hiteles forrás van, ahonnét mi megtudhatjuk, hogy kicsoda az Isten, és ez a Biblia. Mert itt racionális értelemmel is végigkövethetjük azt, hogy jutott el Isten gondolata hozzánk emberekhez, és ez teljesen végigvezet bennünket ezen, aztán megtaláljuk azokat a meglepő dolgokat, azokat a végleg meggyőző dolgokat, hogy ez nem lehet emberi találmány. És végül a koronát mindenre azt teszi rá, ha a saját személyes tapasztalatunkban meggyőződünk, hogy az Isten tényleg olyan, mint amilyennek a Biblia bemutatja. Ezt aztán az emberből semmi nem írtja ki, mikor ezzel találkozik, hogy ezt mondja a Biblia, ezt ígéri az Isten, és ez az én esetemben és az én életemben hajszál pontosan így történik, és így igazolódik. És ezzel be is fejezném a mai témánkat, tehát láthattuk, hogy nagyon gondosan végig kell gondolni ezt a témát, hogy kicsoda az Isten, mert ha van egyetlen világteremtő és fenntartó, mindenséget fenntartó Isten kezében van minden, minden azon fordul meg, hogy ő kicsoda. És hogy ő kicsoda, itt nem szabad akármit bevenni, amit hallunk, hanem az embernek fel kell tenni a kérdést, de lehet-e hiteleset tudni róla? Mert hihetetlen sokféle az elképzelés. És akkor azt kell megnéznünk, hogy mi lehet hiteles forrás erre. És ezt kell ellenőriznünk, és efelől kell meggyőződésre jutnunk. Ezzel be is fejezzük akkor a mai alkalmat. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. Köszönjük, hogy adtad a te önmagadról szóló kinyilatkoztatást nekünk. És Urunk, köszönjük, hogy ezt nem bíztad csupán az írásra, nem bíztad csupán a prófétákra, mint szószólókra, nem bízott csupán a tanítókra, hanem te minden ember gondolatait ismered, minden ember fejében rajzó kérdéseket is ismered. és köszönjük, hogy a te türelmes, végtelen türelmes és együttérző szent lelked, ha mi keményen el nem zárjuk a szívünket, akkor mindegyikünknek segít, mindegyikünknek a gondolataiba bekapcsolódik, hogy végül mi bizonyosságra jussunk, és a mi életünk kősziklája legyen, hogy te vagy, és megtaláljuk a mi hozzád mindenkor nyitott utat. És Urunk, add, hogy ez legyen a mi békességünk, ez, ahogy énekeltük is, hogy a mi Istenünké a kegyelem. És segíts meg, Urunk, kérünk, hogy az elkövetkező estéken még elmélyüljön számunkra, és még sokkal nyilvánvalóbb legyen, hogy ki vagy te igazán. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts itt a táborban mindenkinek, aki nehézségekkel, több mint nehézségekkel küzd. Urunk, úgy vágyunk arra, hogy a te szabadításodat lássuk itt. Mi emberek, nekünk embereknek olyan kevés áll a rendelkezésünkre, hogy próbálunk és szívvel, lélekkel segíteni igyekszünk. De Urunk, te vagy a nagy szabadító. Kérünk, nyilatkozzál meg a mi táborunkban. És most a befejezéskor is megemlékezünk Gergőről, Urunk. Fáj a szívünk érte nagyon. Nagyon sajnáljuk, hogy nem lehetett más tenni. De kérünk, te légy vele, és ne engedd el, és ha magához enged, akkor mentsd meg, Urunk, kérünk valamiképpen. Hallgasd meg a mi imádságunkat, és mindazokat, akik a táborunkban még nem tudtak igazán megkapaszkodni a szabadulás felé vezető úton. Szívünkből könyörgünk, Urunk Istenünk, segíts nekik. Add, hogy meghatározó lehessen ez a tábor. Nyilatkoztasd ki a te szabadító és gyógyító hatalmadat, kérünk. Ez a gyakorlati megismerés jelent mindannyiunknak a legeslegtöbbet. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, és maradj velünk. Amen. Amen.